Здравствуйте, дорогие друзья, начинаем наш
вебинар. Jó napot, drága barátaink, mindenkit szeretettel üdvözlünk a vasárnapi webináron. Mint mindig velünk van Dr. Michael Lightman, Simon Vinokur, Michael Simonovic. Mi folytatjuk Bála Szolomnak azt a cikkét, ami a Kabala tudománya 22 nyelvre fordítanak bennünket, rengeteg ember van velünk kapcsolatban, új tanulók, Szocsiból, Rosztokból, rengeteg orosz városból és más csoportokból, rengeteg üzenetet kapunk, tehát olvassunk egy idézetet. Ez a te dolgot, hogy olvassál, mondja Borisnak rá. Tehát egyik fogalom szerint a Kabala. Válaszolom a következőt írja. A Bagala tudománya a teremtő felfedezése mindenféle módon a jelen időben és a jövő időben. Ezzel kezdődik a Kabala tudománya című cikk. Más szóval minden, ami feltárul az ember számára, a jelen, múlt és a jövő, valójában ez az, amit tanulmányozunk a Kabalában. Nem beszélünk semmi másról, nem is létezik semmi más. Az ember ezt érheti el, azt a felsőbb rendszert, amit egyébként más tudomány is megpróbál megragadni. Tehát amit az ember elér, a saját természetén túlmenően, itt mi egy világról beszélünk, amely egyetlen hatalmas felső világ tulajdonképpen. Oké, tehát itt egy nagyon masszív elérésről beszélünk a jövőben. Így van, ez igaz, mondja Raf. Tehát ma nagyon behatároltak vagyunk a képességet tekintve. Tehát az emberiség valójában nagyon limitált módon ér el bármit. Oké, de ha a definíciókat folytatjuk mindenféle módon, akkor hogyan tudjuk meghatározni, hogy mi történik az utolsó generációk. Így van, tehát mi az elérés mélységét az emberen belül tárjuk fel, tehát ezért hívjuk a Kabalát tudománynak, mert gyakorlatban a Kabala az egyik leghatalmasabb átfogó tudás, amely minden más tudományt magába foglalhat, mint saját részét. Van egy tradicionális kérdés, a Kabala bölcsessége, tehát Kabala bölcsességnek nevezzük, vagy a Kabala tudománynak? Minek nevezzük a Kabalát? Mi tudománynak tekintjük a Kabalát, mert az ember önmagáltal elérheti egy ugyanolyan definíció szerint, mint bármely más tudomány eléri a saját felismeréseit. Itt a probléma tulajdonképpen az, hogy el kell kezdenünk érezni ezt a világot, amely hatalmas, és nyilván nem az állati érzékeink szerint érzékeljük a spirituális világot, hanem egy kiterjesztett érzékrendszerrel, amiben elérjük azt, amit úgy nevezünk, hogy öt új érzékszer, Keter, Hokma, Zerempén és Malkut, így nevezzük ezeket. Ezeken keresztül elérjük a felső világot, amely az univerzumnak egy következő szintű elérése, amely sokkal nagyobb, mint a mai elérés. És amikor ezt elérjük, és viszonyulunk hozzá, és tanulmányozzuk, akkor mindent ennek megfelelően tudunk megvizsgálni, és a mi világunk tudománya ugyanezt teti. Tehát nyilván ezért nevezzük a Kabalát tudománynak. A bölcsesség, azért nevezzük bölcsességnek, mert ez egy olyan területen terjed ki az érzéseinkben, a gondolatainkban, amely felemeli az embert egy új szintre, egy másik szintre, amely a mi világunk kormányzása fölött van, amely a bölcsességgel való kormányzás jelenti. Oké, na de és el tudjuk mondani, hogy mi a tudósok és a kabalisták vizsgálata között az alapvető különbség a mi világunkban? Nyilvánvalóan az embert a Kabala fölémeli a saját jelenlegi és eredeti természetének, és a spültes természet felé vezeti, vagy a valódi természet az ember, és nem tud róla. És mi van a mi világunk tudósaival? Amit ők csinálnak, ők olyan eszközöket használnak, Tehát ez a különbség, amin keresztül az elérést próbáljuk meg a tudomány módján definiálni, és nyilván a kabala az úgynevezett felső világot és a felső világító rendszer tanulmányozza. Oké, tehát a mi világunk mit gondol, hogy a tudomány meg fog változni a kabala hatására? A tudósoknak nyilván ki kell fejleszteni a saját értelmüket és érzéseiket, fölé kell emelni a földi minőségek felett, fölé. Másfelől pedig a kabbalistáknak pedig egy teljesen új vágyat kell fejleszteni, és gondolatot és érzést, amely nem viszonyul semmilyen módon a mi földi dolgainkhoz, és ebben az új érzékrendszerben lehet a felső világot feltárni. Oké. Tehát akkor próbálj kitesíteni ezt a témát. A földi világ tudósai kifejlesztették a mikroszkópot, a távcsőt, ilyen eszközök van a kabbalistáknak. A kabbalista eszközök, az eszköz az önmaga. Az ő belső eléréséhez semmi más nem kell, mint a saját magának a vizsgálata. Módolából kérdezi valaki. A teremtő feltárulása definíció szerűen mi arról beszélünk, hogy formájézést kell elérni. Igen, ez egy alapvető elmondjára, hogy minden szinten az elérésünket alá kell rendelni bizonyos dolgoknak. Nézd meg a fizikát. Hogyha én mondjuk 5-ben, 6-ban, általános iskolában a tér és az idő és a távolság megtett út elméletét tanítanám, az, amit egyébként egy egyetemi tudás. Tehát nyilvánvalóan ezt kellene tudni a differenciál számítás és integrál számítás alapjait általános iskolában. Tehát nyilván nem lenne lehetséges. A kabalában azért ugyanez a helyzet, tehát évek kellenek ahhoz, hogy megértsük a törvényeket. Oké. Na de akkor az elérés ugyanilyen módon működik. Az elérésnek egy különleges módja van, ami tulajdonképpen kiterjeszti az érzéseinket a spirituális minőségek irányába. Wolfból kérdezi valaki, amikor mi a teremtő feltárásról beszélünk, ez valóban, akkor az ember hogy tanulmányozza magát? Milyen módon? A mi világunkban, mondja Rav, folyamatosan új minőséget fedezünk föl, összefüggéseket. A kabbalában ugyanez történik. Hát mit jelent az, hogy elrejtett dolog az ember elől? Ez azt jelenti, hogy összefüggések nem tárultak még föl. A múltban nagyon sok terület és ez egy új eszközrendszert kell kifejleszteni, és a kabbalában ez meg is történik. Tehát nyilvánvalóan régebben ugye másképp viszonyultak egymás az emberek, mint ma, és valószínűleg az emberi kapcsolatok a kabbala egyik legfontosabb tanulmányozási területe. Oké, akkor mi a teremtő? A teremtő az általános törvényszerűsége és a rendszere a természetnek. Ezek a törvények, a mi világunk törvényei, nyilvánvalóan a mi világunk is a teremtő törvényeit tanulmányozza, de mi okozza azt, hogy ez minden van rajtva? Az emberi lények kapcsolata, mert az emberi lények olyanok, mint a gyerekek. Tehát nézzétek meg, ahogy a gyerek növekszik, a kapcsolat a világgal kiterjed. És az utolsó 4000 évben tulajdonképpen, amit fejlesztettünk, az a tudásunk volt, de azért, mert a világ különböző részeiben való kapcsolatrendszerünket kiterjesztettük. Tehát az annak ellenére érdekében történt, hogy képesek legyünk kiterjeszteni a természetes érzékszerveinket, látás, hallás, stb. És nyilvánvalóan a kabbalát rejtett tudománynak is nevezzük azért, mert ehhez új belső érzékszerveket kell kifejleszteni, amik alapvetően nem léteznek. Tehát nyilvánvalóan, amit tanulmányozunk egyébként, az már régóta létezik, nem egy új dolgot fejlesztünk mi ki. Tehát itt, mikor már állatokról beszélünk, akkor ki kell jelentsük, hogy egy bizonyos állat, egy kígyó vagy egy béka más módon érzékeli a fizikai érzékszervén keresztül a világot, más a szemének a frekvenciája. Tehát mi általában kevesebbet érzékelünk bizonyos dolgokban, mint egy kígyó például. Tehát először is mindent, amivel elérésről beszélünk, az az emberi érzékszervek eléréséről beszélünk. Madridból kérdezi valaki. Ez azt jelenti, hogy nekünk miről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy felemelkedünk a világot irányító erőkhöz? A kabala Tehát mit jelent az, hogy fölemelkedünk oda? Elmagyarázom, magyarok. Tehát bármit is magyarázatok, az én világ bármilyen turbulenciát is látok, valójában nem látom, hogy a világ micsoda. Tehát nekem látnom kell, el kell magyaráznom önmagamnak azt a pontot, ahol valóban önmagunkról kell beszélnünk, hogy mik vagyunk és hol vagyunk. Tehát amikor mi a mi világunkról beszélünk, akkor meg kell, hogy értsük, hogy a mi világunk mit jelent, hogy mi önmagunkban építjük fel, és kezdjük el érzékelni a magas eredő világot. Ezért szubjektív marad ez az érzékelés, mert az előre ember szempontjából lehet ezt értelmezni. Tehát ma ezt érem el, holnap meg másképp érem el. Tehát van egy általános törvényrendszer, amely szabályokról, definíciókról beszél, de mi valójában az emberen belüli elérésről beszélünk mindig. Ki ebből pont ezt kérdezik? A mi világunk tudósai nem értenek egy csomó teóriával egyet. A kabbalisták között, ellentmondanak egymás teóriának, és hogy van ez a kabbalában? A kabbalában pontosan lényegtelen, hogy arról szintről hogy tudnak vitatkozni, amit még nem ért el valaki, aki tanulmányoz egy szintet, mert amit elér az adott szintig, arról tudod beszélni, hogy ez egy helyes megközelítés, és erről tud egymással beszélni két darab kabbalista, mint a tudósok egymással, de ha nézzük egy kabbalista tudóst, nincs lehetősége, hogy helyes módon emelkedjen fölé a saját éppen elért szintjének, akkor a következő szint és a pillanatnyi szintje közötti különbséget nem tudja áthatolni, ezért a valóságérzékelése nem lesz valódi. Ezért ott kezdődnek a hipotézisek, vagy a tévedések is. Ezért mi nekünk látnunk kell, akkor most a könyvben leírják ezt általában, hogy mi az, amit nem érzékelnek. Bálaszám is írt ilyet. Válaszolom, egész könyvet szentelt ennek, hogy hogyan az őt megőrző nagy kabbalisták a 17-18. Évszázadban mennyire nem helyesen magyarázták el a természetnek egy nagy szegmensét. A kabbalában ez erőteljesebb, mint bármely más tudományban. A kabbalában önmagában ugyanis gyakran nem voltak jó viszonyban minden kabbalista mindig a másikkal. Főleg azokon a szintekről, amiket egyik se ért el. Tehát az emberi természetnek ez a problémája az írásaikban azért megragadható. Tehát pontosan ugyanúgy működik, mint egy hétköznapi tudomány. Tehát az ember ezt fedezi föl. Ugyanazt fedezi föl a kabbalában, mint bármi másban. Oké, na de akkor a... Tehát valaki azt kérdezi, hogy mit jelent az, hogy elérem a teremtő feltárulását? Mit mondunk mi ennek? A teremtő feltárulása az annak megfelelően jelik meg, hogy az ember mennyire érti meg azt a világot, amely létezik. A mi világunkban az élet és halál alapvetően behatárol mindent. Tehát megszületünk és meg is fogunk halni. A kabbalisták ki akar emelkedni a tér és idő fogságából, nem akarja, hogy ezek a korlátok beszorítsák őt, ki akar lépni ezekből, ez a célja, és ezért kabbalát tanul, és próbálja meg megvalósítani ezt ezen keresztül. Ezért egy hatalmas lehetőség van a kabbalában, és egy gyakorlati megvalósítási lehetőség. De általánosságban meg kell érteni, hogy az ember a saját definíciónak megfelelően, a saját érzékelésének megfelelően, és az élet értékrendjének megfelelően, amit ő az élettel szemben tanúsít, ugyanúgy egy ember, mint bárki más. ezért az elérés minden egyes ember szempontjából szubjektív. És mikor pedig olyan szintet ér el, amikor, amit nem teljesen ural még, arról meg tilos írni. Ez egy alapszabály a kabalában. Oké, tehát valamelyik, tehát olyan munkás, aki cél nélkül dolgozik, az nem ér el semmit. Ugyanígy van a teremtővel szemben is. Tehát itt mindenképpen az embernek az állati létezés fölé kell emelkednie, és minden létezést, a tudatos létezésbe kell megragadni, ami megvan adva az embernek. Igen, ez így van. Így van, van egy bizonyos állapot, amiben mi benne vagyunk. Szimjom. Oké, de nekünk van egy tudatosságunk, azt nehéz meghaladni, mondja a Szimjom. Így van. Tehát nekünk mindenképpen a következő világot kell megtapasztalnunk, ez nem tudok mit hozzáadni, mondja a rajtam. Na de az érzékelés miatt nekünk a másokkal, a mások érzékelésre szembeni empátia kell, hogy megjelenjen. Tehát itt az emberről szól a történet, hogy az ember, írva van, hogy minden, ami... Igen, az embernek van egy lehetősége arra, hogy kiterjeszte a saját valóságérzékelésnek a határait, és hogy az ember egyre közelebb kerüljön azokhoz, akik hasonló módon látják a világ, mint őt, és ezt tudjon kapcsolni velük. Olyan mértékig, hogy nem csak, hogy kiterjeszti az ember a saját elérését a mi világunkról ebben a dimenzióban, tehát nyilvánvalóan az állatok is cserélnek egymás között információt, de látnunk kell a kabalában, mi egy bizonyos szint fölé kell emelkedjünk, ahol kilépünk önmagunkból, mint állatból, és felemelkedünk egy teljesen más szintre, ahol mi valóban az igazi emberi lényegiséget kép tudjuk képviselni, azt, amit Ádámnak nevezzük, ahol megtaláljuk azt a rendszert, amit az igazi emberi rendszernek nevezünk, amely valóban összekapcsol bennünket egymással, és egy újfajta valóságérzékes tesz lehetővé mindannyiunknak. Szimjó Vinokor. Oké, tehát az ember miért szenved? Tehát ha megnézzük az állatokat is, tehát azokra hogy van ezek a Bála Szolámi idézet? És mit mondott ezekről, válaszolom az ő szenvedésükről, Rav? Amit az ember el tud érni, a válaszolomféle definíciók ettől függetlenek. Tehát, ha megnézzük az állatnak a szintjét, beleértve az átlag embert is ebben a világban, ezeket az egón keresztül, önérzékelés és a másik érzékelés az egón keresztül teszi lehetővé az állati szinten lévő lények számára, és az ego mindent megszűr, és a valóságérzékelés is úgy helyezi el a másikat, hogy én tudom a másikat olyan módon érzékelni, ami az valójában. Úgy kezdem őt érzékelni, amilyen az egoizmusom szűrőjét teszi. Tehát itt nincs objektivitás, ami az ember valóságérzékelésében. A szűrő mindent eltorzít. Tehát a kabalista elért a felső világot, és akkor ő teljes egészében objektívan éri el, mert fölemelkedik a saját egójának, és teljesen objektív módon tudja ezt utána megközelíteni. Tehát ez nem az egoista érzékszervek alapján, ezért a kabalista megpróbál magától függetlenedni, a saját egójától. Oké, tehát Alex Floydából kérdezi, Tehát hogy lehet úgy szeretni a másikat, mint magamat? Vagy hogy, hát ez egy nagy probléma a világban, hogy a másikat úgy érezem, hogy az is én vagyok, mert hogyha helyes módon, objektív módon érzékelném a többi embert, akkor ez csak akkor lehetséges, ha fölé tudok emelkedni az egomnak, ezt már mondtam, mondja Rav. Tehát az egész valóságérzékelés ettől függ. Kisinovból kérdezi valaki. Bála Szolám leírta a második lépést az elérésénél, hogy Ó, ezt nem értettem, hogy mit mondtak, bocsánat. Tehát igen, tehát itt ez egy különböző szintet jelent a következő szintje az elérésnek. Ezt nevezzük úgy, hogy amikor egy általános módon egy ilyen kölcsönös szűrőt tudunk egymás, tehát innentől kezdve a saját testünk az annyira nem lesz fontos, mert a spirituális világ az egy magasabb rendű világ, amely magába foglalja minden jelenséget és világot, és ott, ahol el tudjuk érni azt a kapcsolatot egymás között, ahol egy kölcsönös szűrő van a vágyainkon, amely egyesít bennünket, és képesek vagyunk ebben az egységben dolgozni mellesleg, ez egy olyan szintet ad, amely egy kölcsönös felső parcufot kapcsol össze, ez a Chabad parcufja. Erről ki kell jelentsük, egy olyan kapcsolatban kell lennünk, amely egy kölcsönös csókot jelent, tehát ez egy összeölelkezés jelent. Jó, de mit jelent ez az egymásra foglaltság a tanár és a tanítvány között? Az most lényegtelen, hogy a tanítvány és a tanító között van. Ez akkor születik meg, amikor valóban egy kölcsön kapcsolatban vannak emberek a legmagasabb szintű elérésben, amit a Chabad edényekben lehetséges. Itt van egy kérdés, hogy mi az elérés, mi a lényege az örömnek az elérésben. Az örömérzékelésnek a lényege, mondja Rav, hogy egy bizonyos cselekedeten keresztül én kitöltök egy vágyat a felső fénnyel. Ez az érzékelés a kitöltésnek a felső fénnyel, ezt örömnek nevezzük, ha a saját vágyamat tudom ezzel kitölteni valamilyen módon. Ennek több módja van, mondja Rav. Novoszibirszkből egy kérdés. Milyen szűrő jelenik meg az, amikor adakozni kezdek, akkor milyen szűrő van a valóságérzékelésemen, Rav? Hát, amikor magadat nem veszed annyira figyelembe, hanem a teremtőt veszed figyelembe, tehát csak azt az érzékelésre fókuszálsz, csak arra az érzékelésre fókuszálsz, hogy kitől kapod ezt az érzékelést. Ez felemel téged a következő szintre, de ez magasabban van, mint te, tehát csak a teremtőt tudod megkapni. Boris. Tehát meg kell, hogy értsük, hogy miért nem megteremtve egy ilyen világ annak érzékében, hogy a következő szintre emelje az embert, és úgy érzékelje a teremtőt, ahogy most érzékeljük a fizikai világot, és a barátokkal való kapcsolat tanulmányosan keresztül, tulajdonképpen a teremtővel visszakapcsolódás lehetőségét tanulmányozzuk, és minden ember valójában elérheti ezt a bölcsességet. Rav. Így van. Tehát azáltal, hogy összekapcsolódunk egymással, átadjuk egymásnak a spirituális információkat, és ezeken keresztül felemelünk mindenki mást is, ezt jelenti a felemelkedés lényegét. Oké, de mindig meg egy kérdés, mit jelent az, hogy minden ember Mózessé válhat? Nem csak, hogy azzá válhat, hanem el is kell egy bizonyos értelme ezt az állapotot. Tehát nincsen magasabb szint, mint Mózes. Tehát ez az a szint, ahol az ember el tudja érni ezt a magasságot, minden ember meg tudja ezt tenni. Ez nem egyszerű, ez nehéz, de lehetséges. Mindegyikünk számára. Mindannyian tudjuk érni ezt a szintet, de a korrekció végén. Ó, de egy ilyen módon az ünnepek előtt, ugye most jön a Peszák, miért nem jelenik meg elő? Miért a korrekciós folyamat közepén, a Peszák közepén jelenik meg? Ez egy olyan periódus a közösségekben, ahol megjelenik a korrekció. Tehát minden embernek át kell menni egy bizonyos változáson, annak érdekében, hogy egy változást tudjon önmagán mindenképpen végrehajtani. És ezért nincs szükségetek arra, hogy egy közösségem belül Hát lát, tehát, hogy, bocsánat, tehát arra van szükséget, hogy közelben lévő helyeken találtok egy csoportot. Nézzétek meg, mennyi csoport van most itt előttem, és mondjam, miért mondom ezt? Azért, mert tehát nem mi vagyunk azok, hogy meghatározzuk, hogy hol létezünk, milyen formában, milyen nemben, belső, de milyen neműnek születünk, milyen külső világban születünk, ez a belső hálózata az erőknek határozza mindezt meg. Nekünk egyszerűen csak ez alapján cselekedni kell, és kész. Hát nézzétek meg, mennyi csoport van az órunk előtt, mondja Rav. Így van. Moleszből kérdezi valaki, hogyha... Tehát, hogyha ez egy nagy játék, akkor... Mondjuk már a szabályait a játéknak. Hát vannak szabályai ennek a nagy játéknak, mondja Rav. Először is a játéknak a célja nagyon fontos, mert ez egy kemény játék ám. Ez pedig az az elsődleges szabály, hogy kapcsolódni. Hogy annyi pontot összegyűjtenek a kapcsolaton keresztül egymásra, amely csak lehetséges. Ez a legfontosabb cél. Az győz, aki a legtöbbet gyűjti össze. Tehát aztán van még néhány egyéni cselekedet ezen túl a kapcsolaton túlmenően, amire szükség van. De mit jelent ez a kapcsolat? Mi ez a kapcsolat? Hogy kell ezt értelmezni, Rav? Mikor felemelkedsz a következő szintre, akkor másfajta módon látod a világot. Olyan módon, ahol a te agyad hirtelen elkezdi kiterjeszteni ezt az új látásmódot, amit az új szűrő jelent, amit az új szinten érzékelsz. A vágy új szűrője. Hogyan tudjuk mi feltárni ebben a világban azokat a végtelen állapotokat, amiket elértünk? Nincs szükség másra, mint hogy használjuk az értelmünket, hiszen mi, amit elérünk, az azt jelenti, hogy az érzékszervünket nem tudjuk egyébként kiterjeszteni. Ezért tulajdonképpen az érzékszerveink azok mindig készen állnak arra, hogy lássuk, mi az, amit készek vagyunk elérni. Tehát ez adja a lehetőséget arra, hogy kiterjesztjük az értelmünket, és az értelmünkkel pedig a valóságérzékesüket. Oké, de van valami fajta edény, amiben ez egy újfajta kitöltés megjelent. Tehát még egyszer, a mi világunkban, az internetek világában minden össze van kapcsolódva, a gazdaság össze van kapcsolódva, az emberi történelmet vizsgáljuk, mindig valami fajta kapcsolatról szól a mese. Tehát milyen fajta kapcsolatról beszélnek a kabbalisták? Tehát ha az emberek együtt dolgoznak, tudósok együtt dolgoznak egyesülve, akkor jobb eredményt érhetnek el. Ez eredménye mindennek. Tehát hogyan tudjuk meghatározni világos módon ezt a kabbalában? Nyilván minden részvevőnek el kell érni ezt a fajta egységet. Az egység azt jelenti, hogy önmagad fölé emelkedsz. Egy olyan szintre, hogy amikor összekapcsoltok egymással, vagy egy másik emberrel, akkor elérzel a fejlődésben egy szintet. Tehát én... Fordítok. Tehát nekem össze kell kapcsolódnom az igaz szeretetben. Tehát nekünk segíteni kell egymással, hogy a következő szintre emelkedjünk. Mit jelent az én számomra az, hogy összekapcsolódunk egymással? Tehát, hogy fölemelkedek önmagammal egy másik szintre. Tehát én plusz egy, én plusz kettő, én plusz három. Ugye ez így működik. Oké, tehát szükségszerűen, aki kabalát tanulmányoz, nekünk ezen a módon kell összekapcsolódnunk. Ez egy feltétel, amit egymás között kell megtapasztalnunk. Oké, na de az egész világ az bennem zajlik. Ezek csak filozofálgatások, most nem érdem se erről beszélni, még nem értétek el. Oké, Boris, tehát hogyan tudjuk mi spirituálisan megérteni az emberek vágyát, hogy hogy képesek legyenek új vágyakat kapni a teremtőtől. Nem, ez lényegtelen, mondja Rav. Ami fontos a számomra, ami számít a számomra, az, hogy magam fölé tudok emelkedni, ez meg nem váltja, hanem szándék, mondja Rav. Oké, na de persze, van egy kölcsönösség, mondja Rav. A mi világunkban igazából semmi más nem számít, a kölcsönösség. Nekem a többiekkel való kapcsolatomon kell dolgoznom, és önmagam keresztül átadom nekik a felső fényt, és ezért tesz engem adakozóvá. Moszkvából kérdezi valaki, a tanár az érzi a tanár, tanítványának a vágyait, vagy ő gondoskodik a helyes kitöltésről? Nem. Ő a felső partufhoz tartozik, ami fölöttetek áll, ez segít nektek felemelkedni. Rajta keresztül kapjátok meg a korrigáló fényt, ő adja át ezt nektek, és ez ki is tölt benneteket, és így tovább, és az új mintákat is. Ez történik, ezt hívják egy felső partufnak, amit tanítónak nevezünk. Folytatva a cikket, tehát ne legyen kétségünk, hogy aki igazából a teremtést vizsgálja, és megérti, hogy a spirituális kitöltés a cselekedeteken keresztül kifejleszti az új érzékelést a teremtő magasságáig, más szóval, ami el kell érjük azt az állapotot, amikor elérjük a felső partufok minőségét, amit mindig teremtőnek nevezünk a teremtmény számára, és amikor mi felemelkedünk a felső szintre, akkor összetapadásra vagyunk vele, és ennek eredményeképpen megjelenik egy új partuf, amely egyszer csak föltárul a számunkra. Egy kérdés Donyecból, mit jelent az, hogy dialógus folytatok a teremtővel? Tehát mit jelent a teremtővel folytatott dialógus? Hát nyilvánvalóan a teremtőnek nincs színérzékelése, semmilyen más módon nem hasonlít egy emberre. Tehát ezek belső formák, nekünk van egy kölcsönös transformációnk a fényen keresztül, és ezekkel keresztül tudunk dialógus folytatni a teremtővel is. Oké, na de ez egy belső szinten folytatott dialógus. Tehát a kamara tudomány egyébként nem erre irányul, hogy a teremtővel folytatott belső dialógus milyen módon működik. A kérés módján működik, amit az ember megfogalmaz. Oké, tehát a teremtő érzékelése, sokszor mondja a kamara, hogy az ízleljük meg, hogy a teremtő jó. Tehát van ilyen dolog, hogy megízleljük a teremtőt? Hát bármit, amit érzel, az a teremtő ám. Hát mindent ő jelölt, hogy érzékelsz. Tehát is más rajta kívül, mondja a kamara. Ez a legfontosabb törvény. Oké, tehát itt és most, ki az, aki megérti őt? Ki az, aki meg tudja valósítani őt? Tehát el kell őt érnünk, meg kell tudnunk őt ragadni. Mi a különbség a sámánizmus és a kabala között? Hát a sámánizmus arra tanít engem, hogy hogyan tudok egy magasságú világgal kommunikálni. Rav. És az ősökkel. A kabala hogyan mondja ezt? Hát nekünk nincsenek dobjaink, amiket ütögetünk. Egyszerűbb, hogyha másképp próbálják egymást megérteni, akár az ősökkel is. Tehát találkoztunk sámánokkal Alaszkában is, Amerikában. Mucsi, mint sámán szakértő. Na, de hát ők közel vannak a természethez, mi az ő módszerük? Az egy másik megközelítés a természetnek, amit ők megélnek, de a formájegyzésre törekszenek, mondja Rav. Csak ők az emberi természetnek a magasabb összetevőit próbálják megérzékelni ilyen módon, amit nem lehet. Tehát nagyon fontos, hogy mi átadjuk magunkat annak, hogy mi létezik a teremtőben, mondja Boris. Az ember magát kell, hogy érzékelj mindenkit, hogy mit jelent a létezés. Ez egy nagyon komplex téma, hogy az ember képes legyen tovább előre haladni a teremtő érzékelésében, ahhoz szüksége van arra, hogy kifejlessze a saját megfelelő érzékszerveit egy olyan szinten, amilyen szinten képes érzékelni a teremtőt, és ez teljes egészében bennünk jelenik meg. Harkovból kérdezi valaki. Az ember milyen módon kapja meg a korrigáló fényt? Tehát az emberek a tanítóhoz kell tapadni, és aztán megtapasztalja az életében a tanítójától a fényt, vagy hogy működik ez, Rav? Nyilván kell egyfajta hit, amit téged elmozdul, de a lényeg az, hogy az emberek a kapcsolatokon keresztül érzékelték a magasabb rendűt. Oké, na de a tanító és a tanítvány között előre megvan határozva a kapcsolat. Hát ebben nagyon kevés a véletlenszerűség, mondja Rav. Oké, tehát... amikor volt Rabasnak egy cikke megjelent egy újságban, akkor Rabas ugyanezt mondta, amit ön... Tehát ő mindig azt mondta, hogy mindig azt próbálja meg elmondani, amit a tanítóvány akar hallani, mert az is előre a tanítványt a legjobban. És nem az a lényeg, hogy ő mit akar mondani. Tehát amikor a tanító mond valamit, akkor amikor az ember először hallja, ez velem sokszor előfordult, hogy sokszor megkezdtem ugyanazt, és nem mondott semmit igazából. Tehát nem segített rajtam, hogy azt akarta nekem mondani, amit én akartam hallani. Ez jól hangzott, de nem volt igaz, mondja Rav. Oké, tehát ismert, mondja Boris, hogy a cselekedet végelője bele van foglalva a kezdeti tervébe a cselekedetnek. Tehát ez az, ahogy egy ház fölépül, ezt Balászolamtól idéznek, tehát az értelemben megjelenik a terv, azt megrajzolják, ugyanezt történik velünk, tehát amikor mi világosan látjuk, hogy hova akarunk eljutni, a cél tisztán látható, akkor letisztázható előre, hogy merre akarunk haladni, és ennek megfelelően, a tervnek megfelelően az emberiség így halad előre, egészen addig, amíg képes lesz érzékelni a teremtőt, úgy, ahogy a barátomat érzékelem, Rav. A teremtés terve előre meg van határozva, és a végső állapotból származik ez. A pillanatnyi állapotunkig, ez egy átmeneti állapot, amely az első és az utolsó állapot meghatároz a teremtésben. Tehát nyilván föltetjük azt a kérdést, hogy egyetlen ember hogyan törhet akkor előre, és hagyhat maga mögött mindent, vagy hozhat előre a saját jövőjéből eredményeket. Ezek nagyon nehéz kérdések, és így nem is működnek, ahogy feltettük most. Tehát tudnunk kell, hogy a véletlenszerűség az nagyon belimitált, másfelől pedig mindenkinek úgy kell megélni, hogy ő határozza meg a benne lévő világállapotát. Tehát, és az előadásnak a lényege az, úgy lehet szinteket, több dimenziót átugrani, különböző teremtési síkokat meghatározni, és ezekben az állapotokat is megrakni, de nem most még nem erről tanulunk, hogy összekapcsolódunk másokkal. Tehát a kabbalában nagyon sok minden gyakorlatban tanuljuk, de a gyakorlatban csak azt érdemes tanulmányozni, amit már érzünk önmagunkban. Tehát amit a saját érzékünkkel képes vagyunk megragadni, és képes vagyunk megérteni. Nyilvánvalóan ez egy más jellegű előrehaladás. Tehát nem egy gyors előadás, hanem egy meghatározott tempóban tudunk előre menni, és nem könnyű megértenünk, hogy hogyan és miért. Tehát kicsi lépésekről beszélünk, ahol lassú előadással, de stabilan tudjuk a valóságérzékeset megváltoztatni, folytatva mindezt. Ezek a minőségek olyan, mint a létre a fokai, olvassa tovább a számcikét, amikor az ember, amiken keresztül hatol, tulajdonképpen a cél felé haladva, és a cél fogja meghatározni, és kétfajta dolog nyilván meg egyszerre, a spirituális és az anyagi megnyilvás, tehát felülről lefelé, és arról fölfelé való elérésnek megfelelően, Rav. Tehát minden, ami elér bennünket, az felülről lefelé ér bennünket, mindenek előtt. Ezek kormányzó erők, amelyek kormányoznak bennünket, és az ő befolyásuk, azok valójában a felső kormányzó rendszerből érkeznek. A túlsó oldal pedig minden cselekedeten keresztül belőlünk indul ki, és így emelkedek fölé mindennek, és hogy sikeres ezek a nevezetek, sikeres egy dolog, és ezen a módon egy kölcsönös kapcsolatba kerüljetek a felső és az alsó szinteket összetudom kapcsolni magamban, és ez a világot bennem előre visz az általános korrekció irányába, de a fejlődés felgyorsítása a legelőnyösebb, hogyha képesek leszünk önmagunkat úgy érezni, hogy nem vagyunk haszontalanok, vagy nem okoz nekünk szenvedés maga a világ előadása. Valami kérdezi valahol Oroszországból, hogy mit jelent a teremtés célja, terve. Ezért ilyet ebben. Akkor a teljes bűncsiség arról beszél, hogy hogyan épül fel a világ, és hogy ezt az egészet hogy változtatod meg önmagadon belül a világ érzékelésén keresztül. De ki ebből is kérdezi valaki, hogy mi a spétes értelem, hogyan különbözik ez? Nyilván az általános értelem az a kapnyakarásnak az értelme, és a teljes teremtés anyagának az előadásában egyik állapotával a másikba való átlépésében nyilvánul meg. Tehát minden a mozgásban fejeződik ki, az az állapotváltozások halmazában. Nem tudom, honnan kérdezik. Tehát a spirituálisnak az elért szintje az előre meghatározott? Nem, én nem akarok válaszolni, mondja Rav. Meg kell, hogy értsétek, vagy jobban kijelentjük, hogyha mindent helyes módon tesztek, a legoptimális lehetőséget, amit megkaptok, kihasználjátok az előadásra, akkor meg tudjátok tenni, amire szükségetek van, hogy ezt gyakorlatban is elérjétek. Hogy volt a kérdés pontosan? Még egyszer, magyarán. Tehát előre meghatározott az a spirituális szint, amit az ember az életében elér. Ez előre van határozva, de ezt sosem fogod megtudni. Hát az állati szint az meghatározott, hogy meddig van az ember az állati szintben. Tehát egy növény meg tudja kérdezni, hogy meddig marad ő borka? Tehát hány évig kell? Tehát ez a terv, amit mi felülről lefele érzékelünk leereszkedni. Ez egy létra, amiről én beszélek. Oké, na de mi pont azt mondjuk, tehát itt van egy hierarchia, a létra hierarchiája van, de azon föl le lehet mászkálni, ugye? Mi a különbség a felül lefelé adásban, vagy alulról fölfelé adásban? Van egy sorrend, amit nem lehet átlépni. Tehát itt a reakciók a különböző szintek között, azok erősen determinálják az elérhető szinteket. Oké, na de nekem csak be kell lépni abba, ami egyébként előre el van döntve. Felgyorsíthatsz mindent, felgyorsíthatod a létezésedet és az elérési szintek valódi megvalósítási sebességét. Oké, na de akkor minden állapot, amit elérek, azt valóban gyorsabban is érzékeltem? Igen, mondja rá, valóban gyorsabban is érzékeltem. Tehát az érzékelési szint az felgyorsítható, igen. Tehát minél jobban készen állsz az érzékelésekre, fel tudod gyorsítani az érzékelést. Ez az idő felgyorsításának a fogalma a kabalában. El tudnám mondani, hogy vajon ugyanezt történik-e? Tehát amikor felemelkedünk, tehát nyilvánvalóan, amikor egy adott szintre lépsz, akkor na, ezt nem értettem. Tehát mit jelent az, hogy rálépek a létenek egy szintjére? Nem ugorodsz át létrákat, vagy létrefogokat. A vágyak ugyanis állandóan nőnek szintről szintre. Mindig új vágyak jelennek meg, amiket össze kell kapcsolnunk, korrigálnunk kell magunknak. És ezek a vágyakon belül... Egyre nagyobb intenzitással kell meghatároznom, és föl kell emelkedni szintről szintre. Tehát... Tehát rengeteg információ, spirituális információ van. amelyek sokkal mélyebben, sokkal pontosabban, kölcsönös kapcsolatban ragadják meg, amit meg kell ragadniuk. Tehát mi ennek a lényege? Hát a szint, a teremtőnek az érzékesi szintje, és attól függ, hogy melyik smételt szinten vagyok. Igen, de ez valójában azon múlik, hogy mennyire kapcsolatok össze másokkal, mondja Rab. Tehát minél komolyabban veszem a kapcsolatot, és érem el, annál jobban föl fog tárulni egy kölcsönös függőség köztünk, amely megmagyarázza számunkra, hogy mi az a felső végtelen értelem és erő, amelyet érzékeltek, és mindezek bennem úgy érzékelhetők, mint egy egyetlen átfogó teljesség. Ezt hívjuk adott spirituális színnek. De akkor az egész életünk ezen a kalkulációs módszerben pörög állandóan, Rav? Tehát mikor történnek meg ezek a számítások, mondja Musi? Tehát a spirituális számítások, hiszen több millió ilyen történik. De te nem vagy benne ebben a kalkulációban, nem te irányítod, körülötted folynak ezek a számítások. Itt minden bele van integrálódva, és bizonyos spirituális erők azok, amik végzik ezeket a számításokat, és ezek taszítanak bele a zavarokba és a zavarokba kivezető pontokba, hogy a rendszert olyan módon változtassák meg, amely a legnagyobb lépést teszi a spiritualitásba. Oké, és a tudatosság, tehát hogyan tudok ebbe tudatosan kilépni, vagy belépni. A spiritualitás nagy mértékben tudattalan, ami lényeg, hogy fokozatosan megtanuld értékelni és érzékelni ezt tudatosan. Oké, tehát ezek a számítások, ezek a teremtő erői általának végezve, igen. A teremtő, mondja Rav, egy egyesített, mindent magába foglaló rendszer, amely az összes a teremtésnek az összes részlegét összekapcsolja. Tehát a teremtő akkor nem is létezik a teremtmény számára. Hát amíg a teremtmény nem tudja a saját kapcsolatrendszert kibővíteni, nem. Tehát a teremtőt mi hozzuk létre magunkon belül, ezt látni kell, mondja Rab. Tehát lényegtelen, hogy tárol fel, ez a kölcsönös kapcsolatunk keresztül érhető el a számunkra, így kell őt érzékelnünk. Az emberen belüli kapcsolatokban jelenik ez meg, az ember érzékeli ezt az általános dolgot, a teljességet és az összegét mindennek, az eredményét, a spirituális kapcsolatoknak, a mindent átfogó kapcsolatoknak, amelyek felemelkednek, és aztán a teremtő megnyilvánulással válnak, és minden egyes szinten, beleértve az összes integrált elemét a valóságnak, tehát a teremtő minden egyes szinten másképp és másképp nyilvánul meg, de azért, mert mi másképp és másképp érzékeljük. Oké, tehát a teremtőre irányuló vágy, hogy fel akarjuk őt tárni. A teremtő feltárulás, az hogy működik? Tehát a teremtő feltárulása az attól függ, mondja Rav, hogy a te szándékod milyen tud lenni, az a szűrő milyen. Tehát, hogy mennyire tudsz hasonlóvá válni hozzá, formaegyezni vele, mivel mi el akarjuk érni ugyanazt a minőséget, ami nekem van, olyan akarunk válni, mint ő. Oké, de itt különböző számítások jelennek meg. Tehát nekünk meg kell adnunk, ki kell írtanunk magunkban az egoista keresési módszert, különböző olyan függet feltárni, így van. Tehát nekünk olyan megközelítést kell alkalmazni, ami hasonlóvá tesz engem a teremtőhöz, magyarabb. Tehát akkor ki fog derülni, hogy a kabbalisták... Hát mit csinál mást az ember ebben az életében, hogyha nem akarna hasonlóan a teremtőhöz? Mondjátok már nekem egy értelmes cselekedet ezen kívül. Van valami, ami ennél magasztosabb cél lehet? Megtanulni teremteni? Hát nem tudom, mondja Muzsi. Tehát, mert de ha én kivők töltve, akkor valószínűleg nincs szükségem semmire, mondja a Szimjon. Ez egy, mint ha állandóan vakációra mennék, ugye? Mindig kapom az élményeket. Oké, na de van egy testi vágyhalmaz, amely viszont korrekció van ítélve. Tehát neked erőfeszítéseket kell tenned, hogy képes legyél a csak kapni akaró vágyakat megfordítani adakozásba. És oké, mondjam, Szimjon. Na de, hogyha nem teszem meg, akkor nem fogom megérteni, hogy miért mentem eddig ellentétes irányba, és miért érzékeltem azt a világot, amiért. Így van, mondja. Tudna nekünk egy tanácsot adni, hogy vagy mindazoknak, akik nem el akarják élni a teremtőnek való kapcsolatot, Rav? Musi is kérdezett be. A minél nagyobb kapcsolatot akartak el a teremtővel, nyilvánvalóan ez pontosan azt jelenti, hogy a teremtő a rendszernek a lényege, ami létrehozta a teremtményt, és képes a teremtmény kapcsolatát szervezni egymás között, és a teremtő és a teremtmény között. Tehát minden, ami a hatalmadban áll, a viszonyok kiépítésére, az téged elvisz egy olyan állapotba, amikor elkezded érezni a teremtőt, tehát te kiépíted az ő formáját a többiekkel való kapcsolatban, te építed őt föl. Musi. Oké, tehát ön azt tanácsolja, hogy kezdjük el más emberek összekapcsolódni, ha jól értettem, amit mond. Igen. Boris. Van itt egy kérdés. Tehát manapság valóban mindent fel lehet ismerni azt, hogy tehát azt, hogy a kabala, amit eddig értettem elő, hogy minden a teremtőtől érkezik, ami az életemben, a munkámban, bármi másban megjelenik az körülöttem. Igen, mondja Rav. Alexander Moszkvából kérdezi, hogyan tud egy tanítvány közelebb kerülni a tanítójához, hiszen rengeteg tanítványa van. A közelebb kerülés azt jelenti, hogy megteszed, amit kér tőled a tanító. Lőhetsz te Moszkvában, vagy bárhol máshol, vagy itt mellettem 5 méterre, minden attól függ, hogy készen állsz-e arra, hogy megtedd azt, amit tanácsolok neked. Dolgozol a csoportban, és még egy csomó dolgot megteszel, amit javaslok. Rovnóból egy kérdés, mi elkezdtünk kabalát tanulni, tehát az érzékszervünkben is föltárul egy csomó dolog, másik dolog pedig, hogy megértettünk, hogy ne az elménkkel tanuljunk. Akkor melyik a fontosabb? Hát ne az emlékezésre és az értelemre fókuszáljatok, hanem az érzésekre. Mi mindig az érzésekről beszélünk, ami a vágy edényein belül érzeteket kelt. Szent Péter egy kérdés, mit jelent az a utolsó generáció? Vagy ez a fizikai világ végét jelenti, vagy egy állapot végét? A generációk mindig egy korszak végét jelzik. Tehát mi azt mondhatjuk, hogy mi valóban az utolsó generáció, mit jelent ez? Rav, az, hogy közelítünk a létrán egy olyan ponthoz, ahol valóban felgyorsulhat a létre végének az elérése. A létre itt van az órunk előtt egyébként. A lecke során milyen fajta számításokat kell egy tanítványnak végeznie? Én azt tanácsolnám, hogy alkalmazzátok, amit tanultok, és vegyétek úgy, hogy ez egy egységes dolog. Értitek vagy nem értitek, az most lényegtelen. Tegyétek meg, amiről tanulunk. Szimjon. Nem tudom honnan, még egy kérdés. Tehát ön látja a világ egy teljesen átlátja a rendszert? Én azt gondolom, hogy a 10 szférát kell látni, mert nincs más, mint a 10 szféra, ez átfogja az egész világ mindenséget. Tehát a te kicsit 10-es körödben feltárulhatod az egész világ mindenséget, beleértve a teremtőt is. Nem kell hozzá semmi más. Tehát ez az embrió állapot, amiről ön beszél. A 10 szféra tanulmányát, amikor tanuljuk, pont most kezdtük el tanulni a csoportban. Oké, tehát ez érdekes dolog, hogy tehát a 10-es kör egyfelől az egész emberiség egy nagy 10-es kör, másfelől pedig két ember is már 10-es kör lehet. Tehát hogy... Tehát még egy... még nem értitek ezt, hogy ez pontosan hogyan működik, mondja rá. Tehát lehetséges, hogy én bármit érzékelek, tízes felosztásban érzékeljek. Igen. Az emberben nincs más, mint ez. Tehát olyan, mintha egy ilyen mintát illesztenél arra, amit látsz. A 10 szférát. Oké, tehát a legjobb az, hogyha akkor 10 vagyunk egy csoportban, kérdezi Musi? Igen, mondja rá. Az lenne a legjobb. És akkor hogyan lehet kiterjeszteni ezeket az érzékeléseket tízesen túl? Tehát most nem fizikai testekről beszélünk, tehát... Tehát a rendszer így épül fel, 10 emberre van szükségem, az egész világ ezen belül érzékelhető, tehát mindent a 10-es körön keresztül érzékelünk. De hát ez egy komoly hit. Neked az egész világot szeretned kell. Hú, most hárman beszélnek, egyszerre nem értettem. Tehát egy kérdés, a legfontosabb parancsolat, hogy szeress fel a barátom, mint önmagad. Ez azok között igaz, akik tanulnak, vagy azt is szeretni kell, akivel nem tanulok, de a klipában. Hát hogy szeretnéd a többieket? Hogy tudnád szeretni őket egyelőre, még mikor még azt sem szeretsz, aki melletted ül? Ajjajjaj, mondja rab. Tehát ez kell egy kis idő, míg ezt megértitek. Tehát a kapacsták pont azt kínálták, hogy azokat szeresd, akivel egy csoportban vagy. A többieket egyelőre még máshogy kell szeretned, mert nem tudod őket. Folytassuk. Tehát nyilván a viszonyokról van szó a csoporton belül, és akkor ezen a tízes körön belül viszonyokban föltel az egész világ, így van. Az összes problémádnak, az egódnak és az összes dolognak a felfedezése és megértése a tízes körben lehetséges. Tehát nyilvánvalóan nem feltétlenül köztek jönnek elő a problémák a tízes körben, de ott lehet megoldani őket. Fokozatos, mondja Simon. Így van. Tehát neked minden problémákat a tízes körben kell megpróbálni megoldani. Tehát az egész világ a tízesben látszik, Musi. Tehát lehetséges azt mondani, hogy két fázis van az első állapotban, gyűlöljük a többit, a másik állapotban pedig... Bár nem gyűlölöd őket, nem is fogod szeretni őket. Tehát ez így mondható, Simeon. Tehát a neted-től kell eljutni a tettig, ugye? Te neted mással azt, amit magaddal se szeretettenek, a másik állapot pedig az, hogy igenis ezt tett, hogy szereted őket. Tehát ez a lényeg. Így van. A barátokat is, és a világot is. Majd az egész világ megjelik majd közel és a barátaid között. Ha amikor megtaláljátok egymást szeretni, akkor őket is megtaláljátok szeretni. Tehát megpróbáljátok egymást szeretni. Tehát mit jelent a barátok között a szeretet, és utána a világ hogy tárul föl? Még egy kérdés. Én mindenkit meg tudok szeretni. Na, hát most nem értettem. És mi van a gyűlölettel? Tehát mi a gyűlölet, az mi? Mi a gyűlölet? Hát hogy lehetne a szeretet gyűlölet nélkül, mondja rá? Hát egyik a másik felett jelenik meg, annak a másiknak az ellentéteképpen jelenik meg. Tehát nincs szeretet gyűlölet nélkül. Így van. Nem lehet egyoldalú érzést megvalósítani önmagadban. Tudnod kell, mert gyűlölet. Oké. Kérem, tudnál nekünk a gyűlöletre egy definíciót adni? Tehát tudjuk, hogy a földi gyűlölet felett, de mi a spiritás gyűlölet? Amikor negatív minőséget kezdünk el a másikba érzékelni, miközben azért utálom, mert a saját negatív érzelmeit rá tudom projektálni. Ez a spiritás gyűlölet. Oké, tehát én hogyan tudok szeretni vagy gyűlölni valakit, akit nem is ismerek? Tehát világos a tövékesből ismerem. Hát a világ pontosan így terjed ki fölöttünk. Úgy utálsz valakit, hogy nem is ismered. Ez így van. Talán az utolsó kérdés. Tehát, hogy lehet egy képet kelteni magunkban a világról és az egészről, amit tennünk kell? Rav. Hát nyilvánvalóan, ha jó tanítványnak akarod érezni magad, azt a képet lásd, amit a kabala tanít neked. Tehát egy olyan periódusban élünk, ahol meg kell tanulnunk, hogy hogyan tudunk kilépni az egóból, mi hogy léptünk bele, Nyilván van az az egyiptomi belépés és az egyiptomból való kilépés. Az összes definíció, amiről tanulunk, a nevek és minden más, amiről a Tóra tanít, az bennünk történik, bennünk zajlik, mondja Rab. Tehát azt javaslom, hogy lépjünk bele ebbe, nagyon komolyan ebbe az érzékelésbe. A Twitteren nagyon sokat írok erről, arra kérek, hogy keresétek meg, és olvassátok, oroszul ír rajta, és akkor meg tudjátok érteni, tanulni tudtok ebből a rövid definíciókból, és megértek, hogy mi hogyan működik, mi állandóan újraírjuk ezeket a fogalmakat, egyre jobban próbálunk közelíteni ahhoz, ami a valóban a kabala véleménye erről, tehát sose felejtsétek el, a siker bennetek van, mindenkitek köszönök, boldogságot kívánok, és a legfontosabb dolog, a spirites elérés, szeretlek benneteket, viszontlátásra!